Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A koronavírus fertőzési láncok megszakítására is alkalmas lehet az őszi szünet az iskolákban. Így véli az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán ennek kapcsán kiemelte, fontos, hogy a gyerekek az őszi szünetet családi körben töltsék, ne csoportos rendezvényeken vagy szabadidős programokon. Az államtitkár jelezte, az őszi szünetben minden oktatási intézményben fertőtlenítő takarítást végeznek. 59 iskolában, ahol a fertőzés a rendkívüli szünet és a tantermen kívüli digitális munkarend ellenére sem tűnt el, a honvédség segítségével aeroszolos fertőtlenítést is tartanak. Maruzsa Zoltán azt mondta, az iskolákban és óvodákban bevezetett megelőző intézkedések sikeresen fogják vissza a járvány terjedését. 3000 óvoda közül alig több mint 60-ban van rendkívüli szünet, a tantermen kívüli digitális munkarend az iskolák mindössze 6%-át érinti. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, arra kérték az oktatási intézményeket, hogy az őszi szünetben végezzenek fertőtlenítő takarítást, és lehetőség szerint tartsanak zárva.
Azokban az intézményekben, ahol az elmúlt lassan 2 hónapban, hiszen október végén vagyunk, szeptember 1-től zajlik a tanítás, ahol folyamatosan tapasztaltunk visszatérő eseteket, és az látszik, hogy a adott intézményből a járvány nem tűnt el annak ellenére, hogy elrendelt rendkívüli szünetet elrendeltünk, tantermen kívüli digitális munkarendet, tehát ezeken a helyszíneken még a Magyar Honvédség bevonása is megtörténik, 59 ilyen helyszínt azonosítottunk, itt nyilván még egy külön speciális megerősített mentesítésre kerül sor.
Maruzsa Zoltán kiemelte, fontos, hogy a gyerekek a 10 napos szünetet családi körben töltsék, ne csoportos rendezvényeken, szabadidős programokon.
Tudomásul kell venni, hogy járványügyi helyzet van, és ez tényleg alkalmas lehet arra, hogy számos meglévő fertőzési láncot megszakítsunk.
Az államtitkár úgy vélte, az iskolákban és óvodákban bevezetett megelőző intézkedések sikeresen fogják vissza a járvány terjedését.
64 óvodában van vagy egy csoportra, vagy a teljes intézményre nézve intézkedés, vagy általában is jellemzően rendkívüli szünet. Ez egyébként a csaknem 3000 óvodának a 2%-a. Az iskolák vonatkozásában 31 iskolában van elrendelt rendkívüli szünet, illetve 193 olyan feladatellátási helyünk van, ahol jellemzően egy-egy osztály, néhol több osztály, illetve 17 esetben a teljes intézmény esetén tantermen kívüli digitális munkarend. Ez nagyjából az intézmények 6%-a.
Maruzsa Zoltán hozzátette, ahol megjelenik a járvány, ott célzott intézkedésekkel védik a pedagógusokat és a tanulókat.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének tapasztalatai szerint a szülők mintegy fele szabadságra megy az őszi szünet idején, illetve többen kihasználják az óvodai és az iskolai ügyeleteket is. Kardosné Gyurkó Katalinnal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökével Rezsek Győző beszélt.
Voltak olyan munkáltatók, akik azt mondták, hogy nyár közepéig csak a fél éves szabadságot kell kivenni, és akkor esetleg rövidebb volt a nyári szabadság, és tartalékoltak édesanyák, édesapák az őszi szünetre is.
Hozzávetőlegesen százalékos arányban lehet azt tudni, hogy hányan maradnak otthon szabadságon, hányan maradnak otthon home office-ban, illetve hány százaléka viszi körülbelül a tagjaiknak iskolába, óvodába a gyerekét?
Az iskolai ügyeletre nyilván kevesebben is, ott is az alsó tagozatosok azok, akiknél ezt meg kell oldani. Egyébként egy nagy családban az is jó, hogy tudunk egymásnak is segíteni, tehát a nagyobbak azért szoktak vigyázni a kisebbekre is. Felmérést nem végeztünk az egyesületben, én saját számokat tudok, tehát nálunk is a kollégáknak a fele szabadságon lesz. Az óvodában viszont azt tapasztaltam, hogy a csoportnak a fele bent lesz.
Nem az lehet mondjuk a legmegugrandóbb feladat sok esetben, hogy otthonról dolgoznak az emberek, de mellette ott vannak a gyerekek. Biztos, hogy minden órában, fél óránként van valami, amiben segíteni kell, oda kell figyelni, bejönnek, megzavarják a munkát.
Ezt már megugrottuk, azt gondolom, társadalmi szinten márciusban, hiszen így volt, és akkor még nehezebb volt, hiszen akkor otthonról tanultak a gyerekek. Most azért egy szünetről beszélünk, tehát amikor lehet egy kézműves elfoglaltságot előkészíteni, vagy a játékokat elővenni, nehéz. De azt gondolom, hogy amikor a tanórákra is be kellett jelentkezni, és leckét is kellett teljesíteni a kisiskolásokkal, az nehezebb volt tavasszal, mint most ez alatt az egy hét alatt.
Az egyszülős központ vezetője úgy látja, a legtöbb embernek már elfogyott az idei szabadsága, így kevesen tudnak otthon maradni óvodás vagy iskoláskorú felügyeletre szoruló gyermekükkel. Erre a meglehetősen gyakori problémára megoldást keresnek a szülők. Ebben próbál segíteni az egyszülős központ is. Nagy Annával, a központ vezetőjével Rezsek Győző beszélt.
Az óvodai iskolai szünetek mindig nagy kérdést jelentenek az egyszülős családoknál, hiszen nehéz megoldani a több hetet a szülőknek. A mostani tavaszi időszak után, a bezártság után ez még nehezebb, hiszen nagyon sok szülőnek ki kellett vennie az éves szabadságát már tavasszal. Ezért is volt az, hogy például az egyszülős központban a nyáron 2 hónapon keresztül napközis táborokat szerveztünk, hogy meg tudják a munkát oldani a szülők. Ez most az őszi szünetben pont ugyanilyen nagy kérdés, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy olyan napközis tábort, olyan őszi tábort szervezünk, ahol gyakorlatilag egész nap ott tudják hagyni a gyerekeket a szülők.
Igény is érkezett már az őszi szünet előtt, jelezték a tagjaik, hogy nem fogják tudni megoldani azt az egy hetet, hogy otthon maradjanak a gyerekkel.
Igen, ezzel többen is megkerestek minket.
Az óvodákban, de az iskolákban is szokott lenni ilyenkor ügyeleti rendszer, de ez most nem megoldás?
Itt inkább az a kérdés, hogy ezekben a hetekben, vagy most az őszi szünetben, ebben az egy hétben a gyereknek egy kicsit mást adjunk, mint az, hogy továbbra is bejár az iskolába. Ebben az egy hétben valóban olyan gyerekes programokat szerveztünk az őszi szünet idejére, amitől a gyerek nem azt érzi, hogy továbbra is bejárok az iskolába, csak éppen egy kicsit más csinálok, hanem hogy igazi gyerekkoros őszi szünete legyen. Tehát a kirándulások, a programok, különböző izgalmas rendezvények. Szeretnénk azt, hogyha ez az őszi tábor sokkal több lenne, mint csak ügyelet vagy gyerekfelügyelet.
A gyerekek digitális eszköz használatáról készült kutatása az ELTE-n több mint 1000 szülő megkérdezésével. A felmérés szerint a gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban használnak digitális eszközöket, így már a 2 évesek fele kütyüzik. A kutatók megállapításai között szerepel az is, hogy a szülők személyes példája is hatással van a gyerekek digitális eszköz használatára. Ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg fontos számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd, és többet fog foglalkozni ezzel. A kutatás során az etológia tanszéken működő alfa generáció labor munkatársai azt vizsgálták, hogy a 2010 után született gyerekek, ők az alfa generáció, milyen mértékben használnak digitális eszközöket, és ez hogyan hat a fejlődésükre. A vizsgált korosztály 44%-a rendszeresen használ mobilt vagy tabletet, átlagosan napi fél órát. 2 éves kortól már a gyerekek fele kütyüzik, a 4 év feletti gyerekeknél ez az arány pedig már 60%. Az eredmények azt mutatták, hogy már az 1 és 2 év közöttieknek is több mint 1/3 használja a mobil eszközöket. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek egyre korábbi életkorban kezdik el használni a mobil eszközöket, míg például 2013-ban a 2 és 3 év közötti gyerekeknek még csak 10%-a mobilozott, addig a felmérés idején a 2-3 éveseknek már 40%-a használt ilyen eszközöket. A szülő digitális nevelési stílusa szintén befolyásolja, hogy mennyit kütyüzik a gyerek. A pszichológiai kutatások alapján a szülők nevelési stílusa alapvetően 4 típus valamelyikébe tartozik, tekintélyelvű, mérvadó, elkényeztető és elhanyagoló. Az alfa generáció labor kutatói elsőként mutatták ki, hogy a szülők a gyerekek digitális tevékenységére is ugyanezen nevelési stílusok valamelyikével reagálnak. Kiderült, hogy az elkényeztető és mérvadó szülők gyerekei többet kütyüznek, még a tekintélyelvűeké kevesebbet. A járványhelyzet a tanórán kívüli iskolai életet is igencsak megnehezítette. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint belföldön lehet osztálykirándulásokat vagy akár színházi látogatást szervezni, de mindezt csak igen megfontoltan. Dzsubák Tamás készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Az ősszel egyértelmű tilalom vonatkozik a külföldi utazásokra. Ilyen módon nyilván nálunk is előfordult az, hogy ilyenkor ősszel szokt jönni az ingolstadti testvériskolánk, Katerinen gimnázium, őket most nem tudtuk fogadni. Az még kérdéses, hogy tavasszal mi lesz, mi utazunk, vagy ők is tudnak jönni, vagy hogyan folytatódik ez a fajta iskolai együttműködés külföldi cserekapcsolattal. A hazai rendezésű iskolai programokra vonatkozóan. Az egy ajánlás, hogy szalagavatót, ha lehetséges, akkor az iskolák ne rendezzenek, illetve ha nem tudnak olyan relatíve biztonságos környezetet teremteni, ahol a diákok, a szülők, a pedagógusok úgy tudnak elhelyezkedni, ami a vírus terjedését esetlegesen előhozná.
Színházi vagy múzeumi látogatást lehet szervezni a gyerekeknek?
Erre vonatkozólag a belföldi dolgokra nincsen tiltás. Ilyen módon, ha a színház meg tudja rendezni az előadást, mint ahogy legtöbb színház meg tudja rendezni, és akkor maradnak csak el, hogyha a társulatból lesz valaki pozitív, és nem tudják pótolni, akkor színházba lehet menni, a mi diákjainknak is van Győrben színházbérlete, és ezek nincsenek tiltás alatt. Vannak olyan múzeumok, amik szintén nyitva vannak, lehet látogatni, illetve vannak olyan rendezvények is, például itt Győrben a Mobilis ház rendez természettudományos kísérletekkel egybefüggő előadásokat, ezekre a gyerekek el tudnak menni pedagógus kísérettel.
Mit tapasztal, mennyire óvatosak az iskolák az iskolán kívüli programok tekintetében belföldön?
Én azt gondolom, hogy ezügyben is nagyon megfontoltan viselkedik mindenki. Nagyon sok iskolában ősszel, az ősz elején, amikor még jobb idők vannak, akkor szoktak tanulmányi kirándulásokat szervezni. Erről én bővebben azért nem tudok nyilatkozni, mert mi ezt tavasszal az érettségi szünetre szoktuk időzíteni.
Ugye a belföldi iskolán kívüli programok tekintetében eddig csak javaslatok vannak, hogy látja, mennyire van szükség konkrét utasításokra?
Én általában is azt szoktam mondani, ha nincs valamiféle olyan helyzet, ami akár látjuk a külföldi országban kijárási tilalommal, vagy iskola bezárásokkal jár, akkor ezeket a dolgokat érdemes a helyi döntésekre bízni. A szülők, a pedagógusok és a diákok együttes megbeszélt megegyezéseire, hiszen Magyarországon is vannak olyan területek, ahol nyilván a vírus sokkal inkább felütötte a fejét, vannak olyanok, ahol kevésbé. Nem biztos, hogy egy egységes utasítással lehet legjobban kezelni a helyzetet. Még egyszer, nyilván, ha olyan állapotba kerül a dolog akár Magyarországon is, ahol egy nagyon erős központi határutasításra lesz szükség, akkor nyilván ennek is megvan a helye.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Múlt héten közzétették a hivatalos felvételi tájékoztatóikat honlapjaikon a hazai középiskolák, így az is kiderült, hogy az egyes intézmények milyen osztályokat, tagozatokat indítanak jövő szeptemberben. A felvételi eljárást nagyban megnehezíti a járványhelyzet, sok helyen elmaradnak az ilyenkor szokásos nyílt napok, és nehéz tervezni az írásbeli és szóbeli felvételiket is. Tatár Tímea összefoglalója következik.
Idén is 3-4-szeres túljelentkezésre számít a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, összesen 170 diákot vesznek majd fel. A közkedvelt tagozatok, mint például a 6 év folyamos matematika, vagy a magyar-spanyol, magyar-francia két tanítási nyelvű képzések jövőre is elindulnak, csak a 4 év folyamos reálban lesz változás. Mondta el Arany Imre, a debreceni Fazekas Mihály gimnázium igazgatója.
Most a nyelvi előkészítőt megszüntettük, és egy 4 év folyamos reál képzés indul. Gyerekek, akik idejönnek, szinte nyelvvizsga közeli nyelvismerettel rendelkeznek, fölöslegesnek éreztük, hogy egy évet így elpazaroljanak a diákok.
Arany Imre hozzátette. A pandémia miatt azonban át kellett alakítani a felvételi eljárás tervét, a novemberi nyílt nap már biztosan elmarad, így a gimnázium saját honlapján és közösségi oldalán az online tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt.
Részben írásos formában, részben pedig ilyen kisebb videók formájában. Nem tudom, hogy mikor odaérünk majd, január második feléhez, akkor milyen állapotok lesznek, bízom benne, hogy a központi írásbelit meg lehet írni, hogy a szóbeli meg lesz-e, vagy nem. Hát adott esetben az is elképzelhető, hogy a szóbeli elmaradhat. A szóbelik igazából nagyon nem változtatnak a korábban kialakult sorrenden.
A pedagógusok szakszervezetének alelnöke Gosztonyi Gábor szerint is nagy kérdés, mi lesz a szóbeli felvételikkel. Azt a szakképző intézmények körében terjedő gyakorlatot viszont, hogy a jelentkezők számára nincs sem írásbeli, sem szóbeli felvételi, nem támogatják.
Át lehet tenni ezt a
felvételi, szóbeli beszélgetést akár az online térbe is. Valamilyen szűrőt mindenképpen kellene használni. Mi azt mondtuk eddig is, hogy ez az egységes felvételi rendszer írásbeli részét legalább mindenki abszolválja. Innentől kezdve sokkal inkább lehet egy sorrendet állítani.
Gosztonyi Gábor szerint a következő hetekben megnehezítheti a diákok és a szülők tájékozódását az is, hogy szeptembertől ismét változott a szakképzéssel foglalkozó intézmények megnevezése.
Technikum lett a szakgimnáziumból, a hagyományos szakmunkás képző, ami aztán szakiskola is volt 2016-tól, szeptember 1-től szakképzőiskola. Ugyanakkor maradtak szakgimnázium elnevezések is, és maradt szakközépiskola elnevezés is.
A szakképző intézmények elnevezése attól függ, hogy az ITM vagy az EMMI alá tartozó iskoláról van szó. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke abban bízik, hogy mindez nem okoz majd káoszt a szakképző intézményekbe való jelentkezések során.
Megkezdődött a 2021-es keresztféléves felvételi időszak. Összesen 32 intézmény, több mint 500 állami ösztöndíjas mesterképzése, és mintegy 240 önköltséges alap és osztatlan képzése, valamint felsőoktatási szakképzése közül választhatnak az érdeklődők. Az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettese Vanó Renáta Dzsubák Tamásnak nyilatkozott.
A 2021-es keresztéves felvételi eljárásban több mint 500 mesterképzésre és több mint 200 alap és osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre nyújthatják be a jelentkezést a jelentkezők. Azonban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mesterképzési jelentkezési helyeknél jelölhető meg a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási forma alap-osztatlan képzésekre és felsőoktatási szakképzésre a keresztfél évben csak önköltséges formában lehet jelentkezni.
Meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezés megnyílt október 15-én, és november 15-e éjfélig nyújthatják be a jelentkezésüket a jelentkezők. Kizárólag elektronikusan tudnak jelentkezni a www.felvi.hu e-felvételi tárhelyükön. A jelentkezés során a következő lépésekre hívnám fel a jelentkezők figyelmét. Tehát a www.felvi.hu-n tudnak regisztrálni. Itt ekkor kapnak egy biztonsági kódot, valamint felvételi azonosítószámot, majd meg kell adniuk a személyes adataikat, és meg kell jelölniük azon jelentkezési helyeket, képzéseket, amelyre jelentkezni szeretnének. Hangsúlyozni szeretném, hogy e-mail címet is kérünk, de kérjük szépen, hogy a jelentkezők olyan e-mail címet adjanak meg, amelyet rendszeresen olvasnak, ugyanis a későbbiekben, ha esetlegesen hiánypótlást kell küldenünk, az elfelvételi tárhelyen jelenítjük meg, de az e-mail címre küldünk tájékoztató levelet, hogy lépjen be a jelentkező az elfelvételi tárhelyre. Ezt követően szükséges dokumentumokat szükséges elektronikusan feltölteni a jelentkezőnek. Amennyiben több mint 3 jelentkezési helyet jelölt meg, kiegészítő eljárási díjat kell fizetnie, és majd november 20-áig a jelentkezést hitelesítenie is kell.
Mikor derülnek ki a ponthatárok?
A ponthatárok a kereszt féléves eljárásban 21. január végén, várhatóan január 25-én derülnek ki. Február elején egy nagyon gyors bejelentkezést követően kezdik a sikeres jelentkezők, a felvettek a tanulmányaikat. Ugye a kereszt féléves eljárás elsősorban, de nem kizárólag azért folyik, hogy alapképzést követően azon jelentkezők, akik az alapképzésüket most a tél folyamán befejezik, mesterképzést rögtön el tudjanak kezdeni adott esetben, amennyiben ez áll szándékukban.
Évente átlagosan mennyien jelentkeznek a keresztféléves felvételi eljárásban?
Évente 5000 és 6000 közötti a jelentkezői létszámunk jellemzően, 4000-es felvetti létszámot hoz az eljárás, tehát 4001-nehány hallgató tudta megkezdeni az elmúlt években februárban a felsőoktatási tanulmányokat. Bízunk abban, hogy az idén is hasonló jelentkezési és felvételi létszámok adódnak.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!